Boldog az, akinek vétke megbocsátatott, bűne eltöröltetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs a szívében álnokság. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szintelen. Folytassuk tovább a mi Urunk dicséretét énekszóval. A 379. dicséret első 4 versét énekeljük. A 379. dicséret első verse így kezdődik. Emlékezzél Úristen híveidről. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Hallgassuk most meg, testvérek, Isten szent igéjét tanításunkra, ahogy az Mózes második könyvéből szól hozzánk, annak a 16. fejezetéből, a 16. fejezet 11. versével kezdve, egészen a 30. versig így szól hozzánk Isten igéje. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak az zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűrjek szálltak oda, és ellepték a tábort, reggelre pedig harmat borította a földet a tábor körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az, de Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Ezt parancsolja az Úr, szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni, fejenként egy ómert a lélekszámnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok. Izrael fiai így is cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Mózes azt mondta nekik, senki se hagyjon belőle másnapra. De nem hallgattak Mózesre. Voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ezért megharagudott rájuk Mózes. Így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit meg tudott enni. De ha már forró sütött a nap, elolvadt. A 6. napon történt, hogy kétszer annyi kenyeret szedtek, fejenként 2 ómerrel. Akkor elment a közösség összes főembere, és jelentették Mózesnek. Ő így szólt hozzájuk. Ez az, amiről az Úr beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az Úr szent szombatja. Süssétek meg, amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. Félre is tették másnapra, ahogy Mózes megparancsolta, és nem büdösödött meg, féreg sem volt benne. Akkor ezt mondta Mózes, ma ezt egyétek, mert ma az Úr szombatja van, ma nem találtok mannát a mezőn. 6 napon át szedhetitek, de a 7. napon szombat van, akkor nem lesz. Mégis voltak a nép között olyanok, akik a 7. napon is kimentek szedni, de nem találtak. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, meddig akartok még ellenszegülni parancsolataimnak és törvényeimnek? Láthatjátok, hogy az Úr adta neked nektek a szombat napját, ezért ad ő a 6. napra 2 napra való kenyeret. Maradjon mindenki otthon, a 7. napon senki sem mozduljon ki a helyéről. Ezért pihent a nép a 7. napon. A mindenható Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek testvérek, válaszoljunk Urunk hívó szavára, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, úgy állunk most itt előtted, mint akik valóban a feneketlen mélységből kiáltunk hozzád. Jövünk, hogy megajándékozz bennünket a te szabaddal. Jövünk, hogy megáldj és megszentelj bennünket, hogy formálj bennünket. Jövünk semmit nem hozva, és mégis az a mi reménységünk, hogy mindent tőled kaphatunk meg. Mert te ilyen Istenünk vagy, aki gondoskodik az ő népéről. Olvastuk most a te igédből, hogy milyen csodálatos módon gondoskodtál a népedről a pusztai vándorlás során. Hát kérünk téged, Urunk, hogy hasonlóképpen a mi lelki éhségünket is te magad elégítsd meg a te szabaddal, a te akaratoddal. Szeretnénk, Urunk, hogyha egészen a tiéd tudnánk lenni, hogyha a te igéd egészen hozzád hasonlóvá tudna bennünket formálni, de megvalljuk őszintén, hogy mi senkik és semmik vagyunk, nem vagyunk képesek ezt elvégezni magunkban, hanem csak rád hagyatkozhatunk, csak benned bízhatunk, aki meg tudsz bennünket változtatni, aki újjá tudod a mi életünket teremteni, mert neked valóban van hatalmad mindenre. szeretnénk, Urunk, most egészen rád figyelni. Szeretnénk egészen a Te akaratod csodálatos fényében megfürödni, engedni, hogy az formáljon bennünket, hogy megvilágosítsa a mi elménket is. Hát hadd kérjünk Téged, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket, zárd ki a mi fülünkből, a mi gondolatainkból e világ zaját, számos meg annyi csábító hívását, a mindennapok gondjait, bajait, és add, hogy valóban meg tudjuk hallani azt a halk és szelíd szót, amivel ma is megszólítasz bennünket. Így kérünk Téged, Urunk, hogy szólj hozzánk, áldj meg és szentelj meg bennünket, légy a mi Isten tiszteletünknek Te a valódi középpontja. Amen. Készülve az ige hirdetésére, a már megkezdett 379. dicséretünket folytassuk, ezúttal az 5. verssel, amely így kezdődik: adjad nékünk most is Te szent lelkedet. Istennek az a szent igéje, amely alapján az ő szent lelkéért könyörögve és abban reménykedve az ő üzenetét hirdetem ma köztetek. Írva található János evangéliumának 6. fejezetében, a fejezet 32-től 35-ig tartó verseiben. A megnevezett helyen János evangéliumának 6. fejezetéből a 32. verssel kezdődően így szól Isten igéje. Jézus pedig így válaszolt nekik: bizony-bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Foglaljuk el a helyünket. Talán nem én vagyok az egyetlen, akinek, amikor ezt az igét olvastam, egy Móricz Zsigmond kis novella jutott az eszébe, ami annak idején a Nyugat 1909-es egyik számában jelent meg, és az a címe, hogy Tragédia. Egy kis János nevű napszámosról szól, aki kapál az urának a földjén, amikor megtudja, hogy az ura lányának lakodalma lesz. Ez az ember egy olyan ember, aki nagyon éhes, soha életében nem lakott igazán jól, ebben egyébként hasonlít is azokra, akik Jézus Krisztus szavait hallgatták, és ezért egyetlen élet céljául azt jelöli meg, hogy kiegye a földes urat a vagyonából. És aztán persze nem sikerül ez neki, sőt, ebbe a nagy feladatba ő a novella végén bele is hal. Mégis jól mutatja ez a kis történet azt, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Hogy amikor nagyon nagy a szükség, akkor elfelejtünk minden mást, és csak arra koncentrálunk, ami éppen a szükségünk kielégítéséhez kell. Hogy beszűkülnek a gondolataink, megszűnik számunkra minden más, és az egész életünket egy ilyen sokszor banális, sokszor nem is Istentől jövő, sokszor talán nevetségesnek is ható cél alá tudjuk rendelni. Körülbelül ilyen lelkülettel hallgatták Jézus Krisztust is azok a zsidó emberek, mondhatjuk úgy, hogy tanítványok, mert ez egy jóval tágabb tanítványi kör volt, mint akikről általában tanítványokként beszélünk, ez egy több ezres tömeg volt. Ezzel a lelkülettel hallgathatták Jézus Krisztust. Akik kicsit talán részletesebben, vagy többször olvassuk János evangéliumát, biztosan észrevettük már, hogy János evangéliumának van jó néhány sajátossága, közülük az egyik az az, hogy ebben találhatók az úgynevezett én vagyok mondások. Jézus Krisztus ezekkel a nem is igazából példázatokkal, hanem inkább hasonlatokkal mutatja be magát a tanítványoknak, a zsidó nép különböző tagjainak, sokszor még a farizeusoknak is. Ezek olyan hasonlatok, amiket elsőre talán nehezen tudunk megérteni. És éppen ezért általában egy picit hosszabb kifejtés is követi őket, amiben Jézus megmagyarázza azt, hogy miért használja ezt a hasonlatot önmagára. Így tudhatjuk meg azt is, hogy ő milyen értelemben a világ világossága, milyen értelemben a jó pásztor, milyen értelemben az igaz szőlőtő, vagy éppen a juhok ajtaja. Ezek a mozgások, ezek a hasonlatok, ezek János evangéliumának egy ilyen sajátosságát jelentik. És általában van bennük egy közös pont, hogy ezeket nem szabad szó szerint érteni, hanem lélekkel kell őket magyarázni, lélekkel kell őket érteni. A legtöbb ilyen hasonlatnál ez talán nem annyira egyértelmű, itt azonban nagyon könnyű dolgunk van, hiszen amikor Jézus, mint az élet kenyerét mutatja be magát, jó néhány verssel később majd el is mondja a hitetlenkedő és a kemény szavakkal eltávozni kívánó tanítványoknak, hogy mindazok, amiket én mondtam nektek, lélek és élet. Hogy nem szabad mindezeket a szavakat, mindezeket a hasonlatokat szó szerint érteni ebben. Megmutatok nektek valamit, amit talán most még nem értetek, de hogyha képesek lesztek lélekkel értelmezni, akkor számotokra ez is életté fog válni. Érdemes tudni, hogy Jézus Krisztus idejében Izrael földje egy meglehetősen rossz termőtalajú vidék volt. Nagyon nehéz volt rajta bármit is megtermelni, kevés volt az eső, a talaj az sokkal inkább sziklás és kopár, mint sem alkalmas volna növénytermesztése. És ezért különösen nagy szenvedést okozott az embereknek a mindennapi vetelő előállítása. Szoktuk is azt mondani, illetve szokták mondani a Biblia kutatók, hogy Izrael népe egy olyan nép volt, amelyik nem túlságosan gyakran lakott jól. Küzdelem volt számukra a mindennapi kenyér előállítása, küzdelem volt számukra még az ígéret földjén is a mindennapi élethez szükséges javak megtermelése. És ezért aztán a 6. fejezetben egy olyan különös dolog történik, Jézus Krisztus még a fejezet elején egy hatalmas kenyérszaporítási csodát hajt végre, egy jelet, amivel mutatja nekik, hogy ő valójában az a megígért messiás, akire ők várnak. És ezek az emberek Jézus Krisztust elkezdik ezért követni. De nem azért követik, mert meglátják benne a messiást, hanem azért követik, mert ahogy az elején említettem, egy kicsit már be van szűkülve a gondolkodásuk. Ők azt látják csak, hogy Jézus Krisztus kenyeret adott nekünk. Ő valami olyasmi varázsló lehet, hiszen varázsló volt csodadoktorból abban az időben, nagyon sok járkált Izrael földjein. Azt gondolhatták, hogy Jézus valami olyasmi varázsló lehet, akinek az a trükkje, hogy ő kenyeret ad nekünk. És ezért mentek utána és követték őt, és nem is igazából azt foglalkoztatta őket, hogy mit kapnak tőle, hogy milyen tanítást kapnak tőle, azt meg nyilván még nem is tudhatták, hogy Jézus Krisztus a váltságművével mit fog adni nekünk. Ők a kenyér után mentek. Mondhatjuk úgy, hogy mint kis János ebben a Móri Zsigmond novellában, mentek a hasuk után. És ezért is lényeges az, hogy Jézus Krisztus felhívja a figyelmüket arra, hogy mindaz, amit ő csinált, és mindaz, amit most mondani fog, azt ne úgy értsék, ahogy ezt a mi a földi gondolatainkkal megértenénk. Ő a kenyérrel azt mutatja be nekik, hogy ő maga az Istennek az a kenyere, amikre ők úgy emlékeznek még, hogy Sok éven keresztül ették a pusztában, Isten adta nekik, amit Isten tiszteletünk elején ebben a hosszabb szakaszban, a lekcióban fel is olvastunk. Számukra a mennyei kenyér az a manna volt. És valóban az olyan volt, hogy minden nap újból és újból megadta nekik az Isten, és ők erre is hivatkoznak, amikor azt mondják, hogy tehát nekünk Isten adott kenyeret. És Jézus Krisztus itt azt mondja, hogy itt ezt, mindazt, amit én most mutattam nektek, hogy kenyeret adok nektek, és hogy én vagyok magam az élet kenyere, ezt nektek lelkiképpen kell értenetek. Tudjuk, hogy a Bibliának van egy úgynevezett kettős természete. A Bibliában egyszerre vannak földi történetleírások, és közben ezzel párhuzamosan zajlik egy hatalmas lelki küzdelem, egy lelki ajándékozás. A Bibliának vannak olyan részei, amiket mindenképpen szó szerint szoktunk érteni, és vannak olyan részei, amiket semmiképpen sem szabad szó szerint értenünk. Ez például egy ilyen rész. És nagyon fontos az, hogy ezt a kettőt ne keverjük össze. Mert a literális értelem, a szó szerinti értelem, az bizony olyan tévejgésekhez is vezethet ma, mint ami például pont az életkenyere példázat alapján azt mondja, hogy az ostjában fizikailag ott van Jézus Krisztus. Mert hát ő mondta magáról, hogy ő az életkenyere. Vagy ugyanezekből az erőltetett szó szerint értésekből származik még nagyon sok tévejgés, ami a keresztény egyház történetén végigvonult. Az én kedves fiam tegnap azt hallotta a feleségemtől, hogy Marci, tedd ki a színes ruháidat a szennyesbe. És felment, elkezdte végezni a dolgát, és aztán egy óra múlva a feleségem azt látta, hogy egy hatalmas kupac ruha virít a szennyes kosár környékén, és megkérdezte, hogy mit csináltál, Marci? Hát a színes ruháimat kiraktam a szennyesbe. Mert hát ő ezt szó szerint értette, és nem mondta le azt, hogy csak a nem tiszta színes ruháit kell odaadni, és akkurátosan kipakolta a szekrényét, minden színes ruhát, és kirakta a szennyesbe. A cserkésztáborra készült, tehát nem annyira elrugaszkod a dolog ez, hogy azt kellene gondolnunk, hogy szellemileg sérült, de egész egyszerűen úgy gondolta, hogy hát a cserkésztábor jön, akkor jó előtte kimosni minden ruhánkat. És sokszor így járunk mi is, amikor Isten igéjében nem tudjuk elkülöníteni egymástól azt, hogy mi az, amit lelkiképpen kell érteni, és mi az, amit nem szabad lelkiképpen érteni, hanem szó szerint értjük. Ugye a másik véglet ennek az, amikor például a Királyok könyvében azt olvassuk, hogy megtámadja az ellenség Jeruzsálemet, és ebből arra asszociálunk, hogy ez biztos valami olyasmit jelentett, hogy a lelkünkben levő Jeruzsálemet éri a bűntámadása. Pedig ezek nem, ezek egyszerű történetleírások. És valóban a Biblia olvasásnak, Isten igéje befogadásának az egyik legnagyobb kérdése, hogy tudjuk-e, hogy mikor és milyen lelkilátás kell hozzá. És persze nyilvánvalóan Isten megadja nekünk ezt a lelkilátást, hogyha tőle kérjük. Ha ezeknek a zsidóknak, akik itt hallgatják Jézus Krisztust, meg lett volna ez a lelkilátásuk, akkor ők talán nem a kenyér miatt mentek volna Jézus Krisztus után, hanem egy egészen másféle éhség miatt, hiszen ebben a korban a zsidóságnak voltak bizony lelki éhségei is. Ezek közül talán a legnagyobb az az volt, hogy ők nagyon várták már a messiást. A messiást proféciák sokaságában ígérte meg nekik Isten, és ebben a korban már nagyjából 100 éve a római birodalom fennhatósága alatt szenvedett a zsidó nép, és ezért ők most már egyre inkább és egyre éhesebb szívvel, egyre erőteljesebb lelki éhséggel várták már a messiást. Ha meg lett volna ez a lelki látásuk, akkor talán nem a kenyér miatt, hanem a messiás várás miatt követték volna Jézus Krisztust. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a zsidóknak egy picit, hát úgymond csúnya szóval diffúz volt ez a messiás képe. Mert kétféle messiásról tudott a zsidó hagyomány. Volt az a messiás, akit ők váltak, és aki az ő képzeletükben valahogy úgy nézett ki, aki jön kivont karddal, lobogó zászlóval, mint valami hatalmas, győzedelmes hadvezér, és megszabadítja őket a római birodalom elnyomása alól. Aki egy ilyen győztes típusú messiás. És volt azért, mert a proféciákban olvasták azt is, ahogy például mi is olvashatjuk Ézsaiás prófétának az 53. könyvében, a szenvedő messiás kép. Ezt így olvassuk Ézsaiásnál, mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Volt egy ilyen szenvedő messiás képe is a zsidóságnak. És valahogy mégis az ő lelki látásuk úgy homályosult el Krisztus idejére, hogy ők akkoriban már egészen egyértelműen a diadalmas messiást várták. Azt, aki majd, mint valami győzelmes hadvezér, felszabadítóként érkezik hozzájuk. És talán a mai napig a zsidóságnak a legnagyobb tragédiája az, hogy nem ismerték fel Jézus Krisztusban azt a messiást, akit ha talán a szenvedő messiásra tekintettek volna, akkor megismerhettek volna. És nekünk is vannak lelki éhségeink, nem csak a zsidóknak voltak abban az időben. A 21. század emberének egy kicsit már más típusú lelki éhségei vannak. Például szeretnénk bűntudat nélkül élni. Ez talán annyira nem is egyértelmű, hiszen sokszor azt szoktuk mondani, hogy ez a világ ez teljesen mentes ma a bűntudattól, de valójában mégis az van minden ember gondolkodásában, hogy valamit én elrontottam, valami nincs rendben az életemben, ezért aztán önismereti tréningekre fizetünk ki forint 10 és 100 ezreket, azért, hogy azok elmondják nekünk, hogy fogadd el magadat. Mert nem vagyunk békében sokszor saját magunkkal, sokszor úgy érezzük, hogy valami nem klappol össze az életünkben. Blaise Pascalnak, a híres fizikusnak volt egy olyan mondása, hogy minden emberben van egy Isten alakú űr, amit semmi más nem képes kitölteni, csak maga Isten. És ezt az űrt, ezt bizony hordozzuk magunkkal és éljük. Akik Krisztus nélkül élnek, azoknak ez fáj, és azok ezért kapkodnak fűhöz, fához, orvostól, pszichológusig rohangásznak, mert van egy ilyen lelkiészség a mai emberben is. És gondoljuk el, testvérek, hogy ahhoz képest, hogy ismerd meg önmagad, mekkora hatalmas kegyelem az, hogy Isten nekünk valódi bűnbocsánatot ad Jézus Krisztusban. Az, hogy nem azzal kell nekünk foglalkozni, hogy elfogadjuk magunkat ilyen lukasan, ezzel az Isten alakú lukkal a szívünkben, hanem Isten megtölti ezt önmagával, hogy nekünk Jézus Krisztusért valóban bűnbocsánatot ad, és valóban úgy tekint ránk, mint akik fehérebbek vagyunk, mint a hó, és a hátunk mögött tudjuk hagyni minden vétkünket, amit letettünk Krisztus lábai elé. Hát mennyivel inkább elégíti ez ki a mi lelki éhségeinket, mint az a üres frázis, hogy fogadd el önmagad így is. Aztán van nekünk más lelki éhségünk is, szeretnénk értékesek lenni, szeretnénk szeretve lenni, és ez a kettő talán össze is függ. És sok azt mondják, hogy a történelem tulajdonképpen arról szól most már sok száz éve, hogy az emberek próbálnak maguknak dicsőséget, pénzt, hírnevet szerezni, többnyire az uralkodók, és ez mozgatja, ez forgatja a történelem kerekeit. Pedig emögött is az a nagyon régi emberi vágy van, és ezért akarnak hatalmat, és ezért akarnak dicsőséget, hogy szeretnénk értékesnek látszani, szeretnénk szeretve lenni. Az ember talán a legtöbbet azért teszi meg, hogy mások szemében értékesnek tűnjön, hogy mások szeretetét megkapja. Valami egészen elképesztő szeretet iránti versengés van most. Ha megnézzük például a fiataljainkat, akik a szociális hálón csüngnek és a Facebook posztokat posztolgatják egymásnak, náluk már gyakorlatilag a legfontosabb értékmérő az, hogy neked hány követőd van, meg neked hány lájkot kapnak a posztjaid. És bármennyire is azt mondjuk, hogy ezen el lehet persze szörnyűködni, de emögött ugyanaz az emberi vágy van, ami évezredek óta minden emberben ott van, hogy szeretnénk szeretve lenni. Isten szeret bennünket. Istenben mi szeretve vagyunk. És ez egy csodálatos dolog, és ezt jó, hogyha kimondjuk, hogy Isten szemében mi értékesek vagyunk. Isten mindnyájunkat, mint az ő értékes teremtményeit teremtett meg. Mindnyájunk életével célja van. Mindnyájunkat egyesével is szeret. Ezt Ézsaiás prófétánál így olvassuk, szintén nem az 53., hanem a 43. versben azt olvassuk, mint Isten szavát, hogy mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted életedért cserébe nemzeteket. Ezt ő azért mondja, mert Izrael népéhez beszél. De ebből jól látszik az, hogy mennyire drágák vagyunk mi Isten szemében. Hogy ő nem tartotta túl soknak azt, hogy az ő saját egyszülött fiát értünk adja. Mindnyájunkért, akik hiszünk benne. Mert értékesek vagyunk, mint Isten teremtményei. És különösen is nagyon értékesek vagyunk, mint Jézus Krisztus népe. Mert amikor Isten Krisztuson keresztül tekint ránk, akkor nem csak az értékes teremtményt látja bennünk, hanem azt is, akiért Jézus Krisztus az ő drága vérével fizetett, aki az ő vérén lett megváltva. Hát kell ennél jobban szeretve lennünk? Tudunk ennél nagyobbat mondani? Tud-e bennünket ember valaha is úgy szeretni, ahogy Isten szeret bennünket, hogy valóban odaadta értünk az ő egyszülött fiát? Ha nekünk lenne ez a lelki látásunk, akkor mi nem pszichológusokhoz rohangásznánk, nem a követőket vadásznánk, hanem Istenhez jutnánk minden egyes alkalommal. Akkor Istentől kérdeznénk, Istenben keresnénk az életünk célját és reménységét. Sokszor megpróbáljuk ezt, és aztán mindig abba a falba ütközünk, hogy azért mi emberek vagyunk, gyarlók, esendők, nem tudunk mi Istenhez menni. És azért csodálatos dolog, hogy ő hív, és ő önmaga akar bennünket ilyenné tenni, akik képesek vagyunk ráfigyelni, és az ő szeretetét megkapni. És nézzük meg azt is, hogy milyen lelki táplálékaink vannak. Mert nem csak lelki éhségeink, hanem lelki táplálékaink is vannak. A zsidóknak is volt ilyen. Ők a törvényt és a prófétákat tekintették ilyen lelki tápláléknak. A törvény volt az, amit Isten adott nekik a Hóreb hegyén, ami körül berendezték az ő életüket, aminek a parancsolatait napról napra sokszor ismételgették, ami köré aztán később a rabbik, a rabbinikus időszakban már egy sok száz parancsolatból álló komplett rendszert építettek, amit a mai napig is a hagyományosan élő zsidók tartanak. Őnekik ez befolyásolta az életüket, ez volt az, amivel ők lelkiképpen naponta táplálkoztak. És persze még ott voltak a proféciák, amik ugyanúgy részét képezték annak, amit ez a nép naponta magához vett. Nem is véletlen talán az, hogy amikor régi írásokra utal az új szövetség, akkor legtöbbször ezt a szófordulatot használjuk benne, hogy mert így van megírva a törvényben és a prófétáknál. Mert ez volt a zsidóknak a lelki tápláléka. És látjuk, hogy ez a lelki táplálék sem volt elég arra, hogy Jézus Krisztus felismerjék. Hogy ez a lelki táplálék, hogyha nem lelkiképpen veszi magához az ember, akkor az olyan, mint a pusztába kiáltott szó. Hogy ők évezredeken keresztül olvasták Isten szavát. Magyarázták Isten szavát. Élték a parancsolatokat. És mégis a legfontosabb részét, amit Isten a legnagyobb felkiáltó jellel akarta lelkükre helyezni, az, hogy Jézus Krisztus a szabadító, azt mégsem tudták a magukévá tenni. Mert a lelki táplálékhoz lelki evés szükséges. És ezért lényeges az, hogy Jézus Krisztus azt mondja ebben a hasonlatban, hogy én az élet kenyere vagyok, és engem lelkiképpen kell enni, ezt néhány verssel később mondja. És nekünk milyen lelki táplálékaink vannak, testvérek? Mit csinálunk, amikor a lelkünk valami erélyes? Mit csinál a mai ember, általában bekapcsolja a televíziót. Vagy fölmegy az internetre, vagy elkezd újságot olvasni. Olyan lelki táplálékaink vannak, amit ez a világ ad nekünk. Sokszor ezek már egész függőségbe taszítanak bennünket. Egy 2017-es kutatást olvastam a minap, abban azt olvastam, hogy a magyar fiataloknak már az egyharmada internetfüggő, ami azt jelenti, hogy naponta 4 óránál többet töltenek el a világhálón, és az életüknek a részévé válik. Képzeljük el, testvérek, ez az életünk 1/6. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 72 éves ember 12 évet az életéből azzal töltött el, hogy vicces videókat nézett az interneten. Micsoda hatalmas célja lehet ez az életünknek, ugye? És ehhez képest milyen lelki táplálékot ad nekünk Isten. Mert ezekből igazából az erőszakon kívül, a paráználkodáson kívül nagyon ritkán kapunk. Persze lehet erre is használni. Annak idején, amikor elindult elterjedt nagyobb mértékben az internet, akkor mindenki elkezdett szörnyűködni, hogy jaj, mit fog ez hozni. De ugyanígy szörnyűködtünk akkor is, amikor a televízió elterjedt, meg amikor a rádió elterjedt. Nem az eszközön van a lényeg, hanem azon, hogy hogyan és mire használjuk. Azért, ha belegondolunk, ma már gyülekezeteknek vannak az interneten honlapjaik, lehet igehirdetéseket olvasni az interneten, lehet igehirdetéseket közvetíteni az interneten, tehát van ennek is értelme, célja és lényege. De mi az, amit Isten ezen kívül is tud nekünk még adni lelki táplálékként? Mert Jézus Krisztus egy olyan lelki táplálék, amire azt mondja ő maga, hogy aki ezt eszik, az soha többé meg nem éhezik. Mert Isten nem csak mulandó táplálékot ad nekünk, a testünknek, hanem Jézus Krisztust adja a lelki táplálékot, a mi lelkünknek. A mi lelki éhségünket lelki módon kielégítve egy lelki táplálékot ad nekünk Isten. És ez maga Jézus Krisztus. Hogyan lehet Krisztust lelkiképpen enni? Ez azért egy jelentős kérdés, főleg, hogyha azon gondolkozunk, hogy a római egyháza Jézus Krisztus evését úgy tekinti, hogy megesszük az ostját. Számunkra Jézus Krisztus evése, lelkiképpen való evése, az egy picit más jelent. Azt, hogy mi naponta az ő igéjével tápláljuk a lelkünket, és naponta az ő kereszt áldozatát tesszük a szemünknek a fókuszába. Hogy a mi életünket úgy éljük, hogy Krisztusra tekintünk. Hogy amikor döntés elé kerülünk, akkor őt kérdezzük. Amikor nehézségünk van, akkor hozzáfutunk. Amikor boldogságunk van, akkor neki mondjuk ezt el először. Jézus Krisztust enni, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal élni. Jézus Krisztust hordozni a lelkünkben. És pontosan tudjuk, hogy erre mi önállóan nem vagyunk képesek, testvérek. De Krisztus képes erre. Képes arra, hogy bennünket valóban újjáteremtsen, hogy ami elrontott életünket helyrehozza, ami elrontott kapcsolatainkat helyre tegye, hogy nekünk ő valóban olyan lelki táplálékunk legyen a saját akaratából, amit ha eszünk, amivel ha élünk, akkor soha többé meg nem fogunk éhezni. Mit ad nekünk Jézus, mint lelki táplálék? Hát elsősorban már itt a földi életünkben ad egy hatalmas lelki stabilitást. Az, hogy pontosan tudjuk, hogy a mi életünk az nem a semmiből jött és a semmibe tart, hanem annak értelme és célja van. És Jézus vezet bennünket e felé, a cél felé. Hogy bármikor, amikor megbotlunk, akkor tudjuk, hogy hozzáfordulhatunk. Bármikor, amikor nehézség támad az életben, tudjuk, hogy tőle kaphatunk reménységet. Aztán ad nekünk önismeretet. Ez talán furcsán hangzik abban az időszakban, amikor mindenki pszichológusokhoz rohangál azért, hogy ismerje meg önmagát. De a legigazibb önismeret az az, testvérek, amit mi a keresztben láthatunk meg. Mert a kereszt az, amelyik nem csak azt mutatja meg nekünk, hogy milyen Isten, hogy ő valóban olyan, hogy odaadta magát, odaadta az ő egyszülött fiát miértünk, hanem azt is megmutatja, hogy mi milyenek vagyunk. Mert mindaz, amit Krisztus elszenvedett, azt miértünk szenvedte el. Pontosan megláthatjuk benne azt, hogy mi olyanok vagyunk, akiknek ezt kellett volna elszenvednie, mert Isten igazság alapján ez járt volna nekünk. És azt is meglátjuk, hogy ezt Jézus elszenvedte helyettünk, és ez a leghelyesebb és a legteljesebb önismeret, amikor tudjuk azt, hogy mi valóban halálra méltók vagyunk, de mégis Krisztusért nekünk bűnbocsánatunk van. Mégis Krisztusért Isten szeretett gyermekei lehetünk. És ez adja azt a biztonságot is, ami segít bennünket végigmenni ezen a földi utunkon. És azután ad nekünk reménységet. Mégpedig egy örök reménységet. Ez az, amit Jézus Krisztus úgy fogalmaz meg, hogy aki engem eszik, az soha többé meg nem éhezik. Mert Krisztussal élni azt jelenti, hogy pontosan tudjuk azt, hogy az életünk végén mi van. Hogy lehet, hogy nem látjuk még az odavezető utat. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy milyen akadály fog még Krisztus elgördíteni előlünk, de azt pontosan látjuk, hogy hova tart, hogy mifelé megy a mi életünk. Hogy a végén ő maga vár bennünket. Hogy nem el fogunk enyészni a semmiben, hanem Isten szerető karjai felé tartunk, hogy a mi egész életünk az örök dicsősége felé irányul. És ez valóban egy olyan reménység, amit nem vehet el tőlünk senki. Mert ezt Isten maga adja nekünk, maga plántálja el a lelkünkbe, amikor újjáteremt bennünket, és amikor adja nekünk az ő szent lelkét. Ez a reménység, ez egészen meglepő dolgokra is képes. Egy régi budakalászi történet szól egy atyafiról, aki életében nagyon sok gyülekezetben volt, mert költözött többször az élete folyamán. Az énekes könyvét mindig magával vitte. És a énekes könyvének a hátuljába mindig beleírta azt, hogy mikortól meddig szolgált egy gyülekezetben. És az utolsó gyülekezetében egyszer csak a felesége jelent meg a parókián, bejelentette, hogy meghalt ez az atyafi, és hozta az énekes könyvet a lelkipásztornak, hogy ez, az volt a elhunyt kérése, hogy ez a gyülekezet tulajdona legyen. És a lelkipásztor, amikor fellapozta ezt az énekes könyvet, akkor az utolsó lapján az utolsó bejegyzés az volt, hogy 1970 valahánytól Isten örök birodalmában szolgálok. Ezt így írta bele ez az atyafi, hogy ő akkor már az utolsó szolgálati helyére távozik. Mert ilyen reménysége volt. Ezt adta neki Isten. És valóban nehéz ezt sokszor megértenünk. Mint ahogy nehéz megértenünk, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kenyérsége, amit lelkiképpen kell ennünk. De az, ami nagy szerencsénk, és Isten nagy kegyelme, hogy nekünk ezt nem feltétlenül kell megértenünk teljes egészében. Van olyan pont, amikor nekünk bőven elég rábízni magunkat Isten igéjére. Bőven elég azt kérni Istentől, hogy adja nekünk Jézus Krisztust, mint ezt az örök kenyeret, amit ha eszünk, akkor soha többé meg nem érzünk. Mert Isten meg tudja ezt nekünk adni. Ő az egyetlen, akinek erre hatalma van. Hát akarjunk mi egészen az övéi lenni. Kérjük tőle ezt az ajándékot. És biztosra vagyok benne, hogy meg fogja nekünk adni, mert ő az, akinek hatalma és akarata is van arra, hogy a mi lelkünket Jézus Krisztussal, mint az örök kenyérrel táplálja. Hát ezért imádkozzunk, testvérek. De előtte, válaszolván az ige hirdetésére, fennállva énekeljük el a 290. dicséret 5. versét. A 290. dicséret 5. verse, amely így kezdődik: Dicsérlek mennyből leszállott kenyér. rendesedjünk el és könyörögjünk. Megváltó Úrunk, Jézus Krisztus, valóban olyan nehéz nekünk megérteni azt, hogy milyen vagy Te, mint az életnek kenyere. Nehéz nekünk megérteni, mert sokszor mi sem azzal a lelki látással közelítünk feléd, ami ahhoz lenne szükséges, hogy felfogjuk ezt. Mert a mi gondolataink is sokszor úgy be vannak szűkülve, mint ezeknek a téged hallgató embereknek a gondolatai, hogy mi is sokszor földi dolgok után, kenyér után megyünk, sokszor a hatalom után, kapcsolatok után, sokszor ezeket követjük, és valóban így nem tudunk hozzád elérni soha. És olyan csodálatos, Urunk, hogy Te mégis utat mutatsz nekünk, hogy Te mégis elviszel bennünket, hogy megismerteted önmagadat velünk, hogy megszólítasz bennünket, bemutatkozol nekünk, mint a mi egyetlen megváltónk. De a legcsodálatosabb mégis az, hogy Te az életedet adtad értünk. Olyan sokféle lelki éhséggel küszködünk mi is, Urunk. Olyan sokszor érezzük azt, hogy hiányok vannak az életünkben, hogy szeretnénk szeretve lenni, szeretnénk értékesek lenni, és azért fűhöz, fához kapkodunk, pszichológustól orvosig szaladgálunk, pedig csak valójában téged kellene megismernünk. Mert Te benned mi valóban Isten szeretett gyermekei vagyunk, akik a Te drága véreden lettek megváltva, akikért Te a legnagyobbal, az életeddel fizettél. Köszönjük, Urunk, hogy ezt ma is megmutattad nekünk. És köszönjük azt, hogy Te önmagadat adod nekünk lelki táplálékul. Nem csak most, hanem életünk minden pillanatában. Hogy itt van előttünk a Te leírt igéd, amit olvashatunk nap mint nap, amiből épülhetünk, amiből gazdagodhatunk. De adod nekünk a Te lelkedet is, amelyik megérteti velünk, amelyik önismeretet ad nekünk, valódi, helyes, előtted való önismeretet, és amely örök, rád mutató reménységet ad az életünknek. Köszönjük, Urunk, hogy benned a mi életünknek értelme és célja van, hogy benned pontosan tudjuk, hogy hová megyünk, hogy honnan jöttünk, hogy kihez tartozunk, és ezért ezt a földi életet is úgy tudjuk végigélni, mint a Te szeretett gyermekeid. Sokszor nehézségekkel szembenézve, de mégis benned bízva, rád tekintve, téged követve. Szeretnénk, Urunk, az egész életünket így élni. Szeretnénk rád bízni nem csak magunkat, hanem szeretteinket, mindazokat, akik fontosak nekünk. Szeretnénk rád bízni azokat, akik itt élnek a mi közvetlen környezetünkben, de nem ismernek téged, nem hallották még a Te igédet. Szeretnénk könyörögni gyülekezetünkért, azért, hogy Te tartsd meg, Te őrizd, Te óvjad, Te tápláld ezt a gyülekezetet önmagaddal, mint lelki kenyérrel. Szeretnénk könyörögni városunkért, azért, hogy itt hirdettessék az evangélium, hogy még többen ismerjék fel a Te végtelen szeretetedet, még többen nyissák meg a szívüket Te előtted, még jobban formálódjanak a Te képedre és hasonlatosságodra. De ugyanígy könyörgünk országunkért, azért, hogy ez ne csak nevében és kultúrájában akarjon keresztjén ország lenni, hanem valóban a tőled jövő szeretet és reménység hassa át az életünket, hogy úgy tudjunk egymás felé fordulni, úgy tudjunk a szegényeink felé fordulni, ahogy azt Te megparancsoltad és Te meghagytad nekünk. Könyörgünk mindazokért, akiket üldöztetés ér a Te nevedért. Kérünk, hogy Te légy az a sarokkő, amiben megkapaszkodva ők is hitet, reménységet meríthetnek. De könyörgünk azokért is, akik üldözik őket, hogy ők is téged megismerve a Te népeddé válhassanak, és így valóban Te legyél minden mindenekben. Könyörgünk azokért, akik lelki terheket hordoznak, akik betegséggel küzdenek, tudván, hogy valóban Te vagy minden betegség gyógyítója és minden megszomorodott szív megvigasztalója. Hát kérünk téged, Urunk, hogy ígéreted szerint így gyógyíts, így vigasztalj bennünket, így légy a mi mindenünk, a mi pásztorunk, a mi királyunk. Amen. Most a következő csendes percben mindnyájan egyenként vigyük kéréseinket az Úr elé, majd pedig közösen mondjuk el a tőle tanult imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk most el a helyünket, és hallgassuk meg a gyülekezet életének hirdetéseit. Először hirdetem közöttetek, hogy köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt héten munkával, segítséggel vagy adománnyal vettek részt a gyülekezet életében. Isten áldása legyen minden munkájukon és segítségükön. Hirdettem, hogy a pomázi gyülekezetben elindult a vasárnapi igeolvasás szolgálata, ahová szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket felolvasónak is. Jelentkezni Óvári Ákosnál és Szabó Istvánnál lehet. Az e-mail címük, illetve telefonszámok a lelkész hivatalban megtalálható, vagy akár itt is van nálam, ha valakit ez most érdekelne. Megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, nagy tiszteletű Pap László lelkipásztorunknak az igehirdetéseit tartalmazó könyv, Négy szem közt Jézussal a címe, 1500 forintba kerül, és szeretettel ajánljuk minden testvérünknek, aki Isten igéjéből további épülése és gazdagodásra vágyik. Hirdetem, hogy az elmúlt hónapban elvégezte a gyülekezet a pomázi gyülekezeti ház belső festését. Egyben kérik a testvéreket, hogy a terveket céladományaikkal is támogassák. A munkálatok teljes költsége 1.118.000 forint volt, amiből az eddig beérkezett adományok 991.060 forintot, vagyis a teljes költség 89%-át fedezik. Hirdettem, hogy július 29 és augusztus között a Mátrában, a Sárstónál megrendezett egyházmegyei ifjúsági táborban 8 fiatal vett részt a gyülekezetből. Kérjük utólag is Isten áldását az ő életükre, és arra, hogy mindabból, amit hazavittek, épülésük és gazdagodásuk legyen a Krisztusban. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ezzel a Zsoltárok könyvéből vett idézettel hívnak és várnak szeretettel bennünket egyházmegyénk családi napjára, ami szeptember 14-én szombaton Veresegyházán lesz megrendezve, ahol délelőtt istentisztelet, délután pedig fórumbeszélgetés, imaséta és gondnoki találkozó is lesz, valamint a Krédó együttes fog zenélni. Nyári napköz is gyermektábor lesz augusztus 21 és 23 között. Gyűjtsünk kincseket, ez a címe. Ez a pomázi református templomban lesz megrendezve. A résztvevő gyermekek délelőtt énekekkel, játékokkal, bibliai tanítással, kézműveskedéssel fognak foglalkozni. Délutánonként pedig kirándulást és más kapcsolódó foglalkozásokat, illetve játékokat szervez nekik a gyülekezet. A program alatt a gyermekek 10 órait, ebédet és uzsonnát fognak kapni. A tábor költsége 7000 forint per fő, és augusztus 11-ig, tehát még ma az egy hétre lehet jelentkezni a szervezőknél vagy a lelkészi hivatalban a kitöltött jelentkezési lappal és a részvételi befizetésével. Minden óvodás és általános iskoláskorú gyermeket szeretettel hívunk és várunk a táborba. Ugyanakkor szeretném hirdetni, hogy kunyhai szolgálata, ebédeltetése, kísérése, kreatív alkalmak vezetésére és ének tanítása segítőket is szeretettel kérünk és hívunk ebbe a táborba. Tehát augusztus 21 és 23 között lesz ez megrendezve. Hirdetem rendszeres alkalmainkat. Kedden 18 órakor bibliaórát tartunk itt Csovánkán, valamint Pomázon Kékkereszt alkalom lesz, szerdán Pomázon bibliaóra, vasárnap pedig 9 órakor ugyanígy heti rend szerint Isten tisztelet Csovánkán, 10 óra 30 perckor pedig Pomázon. Vasárnapi alkalmakkal párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet és Pomázon gyermek felgyeltetet is biztosít a gyülekezet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig a áldás vételére készülve záró énekként énekeljük a 195. dicséretünket, annak valamennyi versével, majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását és énekeljük el a himnuszt. A 195. dicséret első verse így kezdődik: áldjuk Istent végével. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa tereád arcáját az Úr, és adjon te neked békességet. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!